Ige hirdetés sorozatban vagyunk együtt. Néhány hete elkezdtük a Galata levelet együtt olvasni, házi csoportokon együtt erről gondolkodni, imádkozni, kitenni magunkat ennek a levélnek, Isten szavának. És ma érkezünk el a harmadik fejezet első 5 verséhez. A Galata levél fő témája, hogyan lehetek igaz Isten előtt? Hogyan lehet enyém az örök élet? Vagy ahogy ez az ének megfogalmazta, hogyan lehetek biztos abban, hogy én Istené vagyok? És azt mondja rám, hogy az enyém vagy. A harmadik fejezet első 5 versét olvasom. Ó, esztelen Galaták! Ki igézett meg titeket? Akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek. A törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi ezt? Mindannyian, akik itt vagyunk, amikor erre a földre érkeztünk, alap szükséglettel jöttünk. Alap vágyakkal jöttünk. Sokszor leszűkítjük ezt, és ott hagyjuk valahol a csecsemőkor első évébe, amikor nagyon sokszor halljuk és mondjuk, hogy mire van szüksége egy csecsemőnek, milyen szükségletei vannak. De hogy ez valójában, ami ott volt, és mindjárt összefoglalom néhány mondatba, ez az egész életünk végéig tart, csak más formában. De már kezdettől fogva, mai napig, míg élünk itt a földön, és ebben egyek vagyunk mind, akik most itt vagyunk, hogy szükségünk van arra, hogy szeressenek, és hogy mi szerethessünk. Szükségünk van arra, nekünk felnőtteknek is, hogy fizikai és érzelmi biztonságban éljünk. Vágyunk arra, mert szükségünk van arra egyszerűen, hogy befogadva legyünk, hogy valahova, valakikhez tartozzunk. Szükségünk van arra, hogy legyenek barátaink, akik vállalnak, a családunk. Legyen egy közösség, aki azt mondja, hogy igen, én ide tartozom. És a szívünk mélyén, ha megfogalmazzuk, ha nem, ha kimondjuk, ha nem, vágyunk arra, hogy Isten elfogadjon. Vágyunk arra, mert szükségünk van rá, már felnőttként nem arra, hogy megértsék a sírásunkat, hanem arra van felnőttként szükségünk, hogy megértsenek a gondolatainkban, az érzelmeinkben, hogy valaki érezzen együtt velünk, hogy valaki gondolkodjon együtt velünk. Nem kell feltétlenül, hogy egyet értsen, de szükségünk van arra, hogy együtt gondolkodjanak, együtt érezzenek velünk, hát ettől vagyunk emberek. Szükségünk van arra igenis, hogy fontosnak érezzük magunkat, hogy értékesnek érezzük magunkat. És amiben minden ember egyetért szintén, hosszú-hosszú, mióta ember van, hogy Szükségünk van arra, hogy célja legyen az értelmű, az életünknek. Hogy tudjuk, hogy valahová tart az életünk. Ezekben mind egyek vagyunk. És hogyha ebben, ezekben mindben egyek vagyunk, akkor mi miatt nem történik ez meg? Mi történt, hogy ez nem lehet valóság az életünkben? Két dologról fogok beszélni. Hogy mi történt arra nézve, erre a kérdésre keresve a választ. Nézzük meg először, hogy mi történt, miért nem valósul ez itt és most ma meg, ha ebben egyetértünk. Mi történt az Édenkertben, és mi történt a Gecsemáné kertjében. Mi történt az Édenkertben? Isten, ahogy hallhattuk, megteremti az embert. Megteremti elsősorban a vele való közösségre, hogy előtte éljen, hogy mezítelenül, szabadon, őszintén előtte éljen, ahol biztonságban van, ahol elrejtve van, ahol megértve van, ahol fontos, ahol rá van figyelve. És mi történik? Isten megadja az embernek mindazt, amire szüksége van, még segítőtársat is. Mi történik? Pál apostol ezt így fogalmazta meg a felolvasott igében, így kérdezi, ki igézett meg titeket? Ki igéz meg ott az Édenkertben az embert, akinek minden megvan adva, amire vágyik, amire szüksége van? A kígyó. Hogy teszi ezt? Leveszi az ember tekintetét Istenről. Elnémítja a szívében az Úr hangját, hogy ne neki engedelmeskedj, hanem a kígyóra. Mit tesz ez az igéző? El akar távolítani Istentől. Távol akar téged vinni. Távol akar tőle tudni. És van egy nagyon fontos pillanat ebben a jelenetben, amit annyiszor olvastunk már, és talán annyiszor hallottuk már, de most ezért olvastam fel ezt lekciónak, hogy olvastattam fel, és ezért hallhattuk, hogy figyeljetek egy nagyon fontos mozzanatra. Mi történik a bűnesetben? És úgy nézzétek ezt, hogy magunkat értsük meg jobban az ember, az én működésemre nézve. Hogy mi történik ott? Amikor a bűnbeesés történik, akkor ott az ember két dolgot tehet. Vagy Istenre hallgat, vagy a kígyóra. Nincs harmadik lehetőség. Vagy Istenre hallgat, vagy a kígyóra. Nincs. Olvassátok el újra, újra, és nincs harmadik lehetőség. Vagy Istenre hallgatunk, vagy a kígyóra. Vagy rá, vagy valami másra. És hogy hogyan éri ezt el, ott a kígyó. Elbizonytalanítja az embert. Nem elég, amit Isten adni akar neked. Ebben bizonytalanít el. Elég, amit Isten adni akar neked. Elég az, amit ő kínál neked? Azt mondja, hogy nem elég, amit Isten adni akar neked. És hogyha megnézzük pontosan itt a Galata levélben ezt a görög szöveget, többen tudom, hogy nézitek, olvasgatjátok, hogy a megigéz, ennek a szónak a gyökere az, hogy rágalmaz. És a kígyó, akit maga Jézus Krisztus a János 3-ban így nevez, hogy hazug és hazugság atya. Tudjátok, itt nem az embert rágalmazza, hanem Istent. Hogy ő nem elég neked. Hogy ő nem elég neked. És elhiteti az emberrel. Nem véletlen az, hogy Pál itt, amikor a Galatákhoz szól, akkor ide viszi vissza ezt a helyzetet, amiben ott a galaták élnek. Figyeljetek, nyíljon meg a szemetek, valaki megigézett titeket. Hazugságot akar veletek elhitetni. Pál nem véletlenül látja azt, hogy egyes szám első szemében beszél. Ki igézett meg? Nem többes számot használ. Ki? Nem kik. Rögtön a megtévesztőre teszi a hangsúlyt, a hat a figyelmet, hogy valaki több van, mint emberek, akik ott mondanak nektek mindenféléket. És ezt úgy mondja Pál a galatáknak, olyan hidegen, ridegen hangzik, hogy esztelenek vagytok, balgák. Hát soha nem mondanék nektek ilyet. Ugye? Tehát, hogy pásztora nem mond ilyet. De hogy ezt is megértettem, hogy Pál azért mondja ezt, mert úgy próbálja felnyitni az ő testvéreinek a szívét, hogy azt mondja, én is balga voltam. Én is esztelen voltam, mert én is meg voltam igézve. Tudom, mit mentek át, tudom, mit éltek át. Tudom, hogy mit jelent az, hogy abban vagytok, amit Pál így úgy fogalmaz, hogy nem a lélekre hallgattok, hanem a törvényre. Pál pontosan ismert, hogy mit jelent a törvény átka arat roskadni. Pál pontosan tudta, hogy mit jelent az, hogy be vagy görnyedve abba, hogy csak akkor lehetsz igaz Isten előtt, és csak akkor lehet tiéd az örök élet, ha betartod a törvényt. Mert ott a galatáknál, amikor ott jelen vannak a testvérek, és jön a múlt, az elődök, hogy mit kell tenni, be kell tartani a törvényt, akkor itt abban a gondolkodásban ez fontos megértenünk, hogy az volt, hogy mindent be kell tartanod. Mindent. Pál, amikor azt mondja, óti esztelen balgák, tudja, hogy mit jelent a törvény átka alatt görnyedni. Tudja. Pontosan tudja, hogy mit jelent az, hogy a törvény cselekedetei alapján megigazulni. És ugye azt is kell tudnunk, ahogy már ezt múlt hetekben többször hallottuk, hogy Pál itt azokhoz szól, akik már kapták a Szent Lelket. Akik már meglátták, megértették, hogy kicsoda Krisztus. Ezért mondja azt, ezért feltételezi Pál, tehát egyértelmű, hogy ti, akik már kaptátok Isten lelkét, hogy lehet, hogy engeditek magatokat megigézni? Hogy lehet, hogy elhiszitek azt, hogy a törvény cselekvéséből lesz örök életetek? Hogy lehet ez? Luther Márton olyan szépen megfogalmazza két tőmondatban, az üdvösségre nézve, ahogy itt tanítja Pál a galatákat. Azt mondja Pál, hogy vagy annak hiszel, Luther ezt így fogalmazza meg, vagy annak hiszel, hogy neked kell megtenned, vagy annak hiszel, hogy Krisztus megtett. Vagy annak hiszel, hogy neked kell megtenned, cselekedned folyamatosan, és így lesz örök életed, vagy annak hiszel, hogy Krisztus megtette, és így erre nézve lesz örök életed. Tehát mi történt, visszatérve a kezdeti kérdésre? Az történt, ki kell mondanunk, hogy ott a galaták hazugságban éltek. Megigézve, hazugságban éltek. Ez nehéz kimondani, de próbáljuk magunkhoz közel engedni. Mit jelent az most itt nekünk, hogy hazugságban élünk? Lehet-e ilyen egyáltalán, hogy hazugságban élek? A legnagyobb hazugság keresztényként is. Azt mondom, hogy nincs kígyó. Ha azt mondom, hogy ez csak egy mese. Ha azt mondom, hogy ez csak egy mítosz. Vagy ha azt mondom, hogy hát igaz Isten igéje, én ezt elhiszem, de hát azért a sátán olyan távol van tőlem, biztos távol hozzám, biztos nem jön közel. Valami távoli valami. Van, igen, azt mondod, hogy valami távoli valami. Ez mindkettő egy hazugság. Vagy az hazugság, hogy elhiszem, hogy nem kell a lelkemet táplálni. Nem kell figyelnem, csak úgy vasárnap, vagy még hátsó oké, kétszer egy héten. Hogy nem kell a lelkemet táplálni, nem kell figyelnem az, hogy a lelkem mivel táplálom. Annyira figyelünk már állandóan figyeljük, hogy mit veszünk, mit eszünk, de vajon így figyeljük-e, hogy a testünket mivel tápláljuk, a lelkünket mivel tápláljuk. Hiszen maga Jézus Krisztus mondta, nem csak kenyérrel él az ember. Nem csak kenyérrel él az ember. Az ember, akit ő teremtett, az ő képmására teremtett, az nem csak kenyérrel él. Ne higgyétek el, hogy elég heti egyszer vagy két. Nagyon jó. Ez az alap. Ez az alap. Isten népe összegyűlik. Ez az alap. De ne higgyétek el, hogy csak csütörtökön meg vasárnap, vagy nem tudom mikor jártok, vagy kedden hátsira. Ezt ne higgyétek el, ez hazugság. Minden nap a lelkünk is éhes. Minden nap éhes a lelkünk. Hát egy nap hányszor eszünk? És a lelkünk is éhes. Nem csak kenyérrel él az ember. És még egy hazugság, valamiről kicsit hosszabban fogok beszélni. Itt nagyon erősen pár hete értettem meg, ahogy így imádkoztunk egy páran a lakótelepért. Hogy milyen hazugságban élhetünk még, amit része se vesszük. És tudjátok, hogy én teológiai után még pasztorálpszichológiát, stb. Tanultam. Tehát, hogy, és most úgy fogom hozzátok ezt behozni ide elétek, hogy egyértelmű, hogy Isten igéje fölött az ő szava fölött nincs semmi. De ahogy a görög nyelv, ahogy a héber nyelv, úgy a lélektan is segítségünkre lehet. Az én fejemben ez így áll össze. Mert hogy hazugságokban élhetünk, arra nézve is, hogy mit hiszünk el magunkról. Így írtam fel, hogy a múltban mik történtek velünk. Milyen múltbeli hazugságok vannak, amik távol tartanak Istentől. Milyen múltbeli sebek vannak, mert annyit beszélünk a sebekről, és ez nagyon jó, de vagy hogy jön be ide az Isten népének az életébe ma itt, ezen a mai vasárnapon, a mi életünkbe. És röviden így fogom felvázolni, hogy hogy éri el a kígyó nálunk is, hogy hazugságban éljünk. Sebek, fájdalom, a fájdalomból két út van, és az egyik pedig az, hogy vagy Istenhez viszem, a másik, hogy vagy a bálványokhoz. Nagyon egyszerű. Ezt fogom most egy kicsit végigvinni. Hazugságokban élünk, sebeket kapunk. És a múlt sebei, aki lelki gondozó, vagy aki kicsit jártas, tudja, hogy a múltban kapott sebek regresszióban tartanak. Ezt így mondjuk. Vagyis megtartanak a kicsi gyerekben. Regresszióban tartanak. Vagyis az történik, hogy amikor például, és sokszor ez tudat alatt van, már a magzati korban elkezdődik, amikor például nem várt gyerek vagyok, akkor tudat alatt ott lesz bennem, hogy senkinek nem kellek. Ha például a fogantatásom környékén valami történt, felmerült, hogy lehet, hogy nem akarnak, hogy az abortusz kérdése felmerült bennem, vagy körülöttünk, amikor minket vártak, akkor talán eljött egy olyan hazugság, hogy nincs jogom az élethez. Amikor lemondtak talán rólunk, bármilyen módon, hogy nem vagyok értékes. Vagy amikor csak kisgyerekként a szüleink veszekedtek, akkor azt értettük meg, hogy nem vagyunk biztonságban, rettegnünk kell, félnünk kell, tehetetlenség a nevem. Vagy ha később az osztálytársak, a tanárok egy-egy mondatot így elraktak a fejünkbe, hogy te nem vagy rá képes, te ilyen vagy, te olyan vagy. Ezek sebek, amiket kaptunk, amik fájnak, amik nagyon tudnak fájni, amik vissza és vissza tudnak jönni. Hogyha Isten lelke eléd hoz benned bármilyen olyan emléket vagy helyzetet, amikor átélted gyerekként, hogy sebet kaptál, aminek a mondatát a mai napig hordozod. Legyél bátor ma, gyere velem. Amit én megértettem, egy olyan mondat, amit bátran vállalok, mert Isten már helyre rakt az életembe, nem számít azt. Mekkora hazugság? Nem számítok a férjemnek, a gyerekeimnek, az anyámnak. És hiszem, hogy nektek is itt nem számítok. Hát mekkora hazugság? És de hogy a kérdés, hogy mit teszek ezzel? Mert ez fáj. Az ember beszél róla, még mindig könnylábad a szemében, hogyha ezt így közel engedi. Amit tudod, olyankor mondasz magadnak, amikor úgy csendben vagy, amikor valami úgy nem sikerült, amikor valami úgy nem úgy alakult, ahogy szeretted volna, vagy amikor valaki hasonlót mond rád, és érzed, hogy fáj, ugyan oda talált megint, amit gyerekként elhitettek velem. Van-e ilyen mondatod? Ha nincs, hála érte, és akkor csak örülj és örvendezz. De ha van ilyen mondatod, ami hazugságban akar téged tartani, mert mi történik? A fájdalommal a lélektan kimondja kerekperec. És ebben szintén egyetértek teológusként. A fájdalommal valamit kezdenünk kell. Vagy keresztényként oda viszem Istenhez ezeket a mondatokat, ezeket a sebeket, vagy még keresztényként is, és most tényleg a keresztényekhez szólok. Elkezdjük mi magunkat gyógyítani. És mit hited el itt ezen a ponton a sátán velünk? Azt hiteti el itt velünk, hogy te okosabb vagy, mint Isten. Ott vagy az édenkertben, te okosabb vagy. Majd okosabb leszel, ugye? Te meg tudod oldani, te helyre tudod tenni. Te ezzel nem mehetsz Isten elé. És elkezdjük magunkat így gyógyítgatni, így is angolul, ha ezt lefordítjuk, elkezdjük fájdalomcsillapítókat keresni az életünkben. A lelki gondozást annak ezt a pontját. Mivel csillapítom az életem sebeit? Milyen fájdalomcsillapítót használunk? Mivel csillapítod? Miért csillapítod? Már lehet 40 éves, vagy 25 éve, 35 éve, vagy 40 éves, lehet már 40 éve hordozod ezt. Mivel csillapítjuk a fájdalmunkat? És ugye a fájdalmat úgy tudjuk csillapítani, hogy elnyomjuk, lenyomjuk. Mennyit tévézünk? A szemünk, értitek? A szemünk. Nem merünk ránézni arra, ami fáj. És mire nézünk, amivel csillapítjuk? A tévé, az internet. Sorolhatjuk még tovább, hogy mi minden, a pénz, a karrier. És nagyon szépen így fogalmaz egy teológus, hogy tudjátok ezek mik? És szintén a teológia lélektan csodásan összeér. Ezek a tehetetlenség bálványai. Elhitetik veled, hogy tehetetlen vagy a sebeidre, a hazugságaidra, a fájdalmaidra nézve. Elhiteti veled. Ezek a tehetetlenségben tart. Ugyanott tart, mint akkor gyermeki létben tart. Már nem fog meggyógyulni. Én már ez vagyok. Én már lemondtam magamról. Már senkinek nem számítok. Senkinek nem vagyok fontos. Senki nem szeret. Senki nem ért meg. Senki nem akar nekem egy ölelő kart nyújtani. Senki. Itt vagyok egyedül. És ezt hívjuk hamis identitásnak. Mert a szívünk mélyén, ezek alapján, a mondatok alapján határozzuk meg magunkat. És miért? Még három mondat a lelki gondozás témakörében. Miért? Mert amikor a gyerekként elhittük ezeket a mondatokat, akkor nem tudtunk más tenni, az életünk az apánktól és az anyánktól függött. Értitek? Nem kérdőjeleztük meg. Elhittük, amit ők mondanak. De most már felnőttként Krisztust ismerve, kérhetjük és hívhatjuk Isten lelkét, hogy gyógyítsa ezeket a sebeket. Írja át a szívünkben lévő hazugságokat. Azért, mert ezek távol tartanak Istentől. És itt, hogyha ezt a kontextust nézzük, gyerek-szülő kapcsolat, akkor bizony megnevezem a fájdalmamat, és lehet, hogy meg kell bocsássak a szüleimnek. Lehet, hogy meg kell bocsássak a tanáromnak. Lehet, hogy meg kell bocsássak az egyik testvéremnek, a szomszédomnak. És ez egy fájdalmas út, de az a gyógyulás útja. Meg tudunk-e bocsátani mind azoknak, akik ilyen mondatokat ragasztottak a szívünkbe, és ültettek el. És azért hozom ezt ide be, mert sokszor pont az elmagányosodás, az elszigetelődésnek az oka az, különösen egy nagyvárosban, hogy nem tudunk a fájdalmainkkal mit kezdeni, és nem tudunk megbocsátani. És inkább így hibernáljuk magunkat. Inkább így bezárjuk magunkat. Az 50 négyzet, 100 négyzetméter, tök mindegy hová. De Isten azért jött, hogy a láncokat leoldja, hogy a sebeket bekötözze, hogy szabadulást hirdessen mindannyiunknak. Ő ezért jött. Ezért jött, és nem neked kell ezt egyedül megtenned. Mert második ponthoz érve rövidebb lesz, mert mi történt a Gecsemáné kertjében? Mi történt a Gecsemáné kertjében? Azt mondja Pál, hogy a Gecsemáné kertjét olyan szépen mondja, hogy felragyogtattam volna nektek, galaták, figyeljetek. Hát úgy beszéltem nektek a megfeszített Krisztusról, mintha itt lenne köztetek. Azt mondja Pál, hogy ilyenekbe vagytok, hazugságokba vagytok, és a galaták még abban is benne voltak, hogy itt a harmadik fejezetben már ott tartunk, hogy nem csak azt mondják, hogy cselekednünk kell, be kell tartanunk a törvényt, hanem még azt mondják, az áldozatokat is vissza kell állítanunk. Miközben Krisztus már meghalt. Egyszer és tökéletesen. Minden bűnünkért, minden sebünkért. Mit mond Pál? Azt mondja Pál, figyeljetek, ti, akik már egyszer megláttátok Krisztust, mint megfeszítettek, ne legyetek megigézve, nyíljon ki a szemetek, és nézzetek a megfeszített Krisztusra. Nézzetek a megfeszített Krisztusra. És itt is bejön megint Luther két szava, mert Krisztus megtette, amit itt Pál használ arra nézve, hogy azért lehetünk szabadok, és azért lehetünk Isten megváltott gyermekeiként jelen ebbe a világba, mert azt mondja, hogy Isten az ő szent lelkét adja. Folyamatosan adja. Ez az ige megint, ami itt van, ezt a másik görög szót, hagy emeljem ki, hogy hogyan van jelen ma itt Isten. Jelen van, azt mondtam, jelen van az igéző, de jelen van Isten. És ő nagyobb nála. Azért mondja Pál, a megfeszített Krisztusra nézzetek, mert ő nagyobb nála. És hogy adja Isten az ő lelkét? Azt mondja Pál, hogy figyeljetek ti, akiket megigéztek. Hát Isten az ő szent lelkét adja, munkálkodik. Pontosan fordítva, aki nem akármit ad, a lelket nyújtja nektek. Ki önmagát adja nektek. És az igeidő azt jelenti, hogy időtlenül. Folyamatosan adja. Most is adja az ő lelkét. Folyamatosan adja az ő lelkét. És hitünk szemével felnézhetünk ma Krisztusra, a megfeszítetre. Pál olyan szépen, olyan egyszerűen prédikál, olyan könnyedén és határozottan. Azt mondja, hogy nézzétek, ez van, itt van a kígyó. De itt van Isten. Itt van most is közöttetek, közöttünk. És ő nagyobb. Nagyobb minden hazugságnál. Nagyobb minden bűnödnél. Nagyobb minden bálványodnál, amivel csillapítod a fájdalmadat. Mert annyira gonosz és ravasz ez a kígyó. Ezt figyétek el, a sebeinken keresztül tesz bálványimádóvá. Keresztényeket is. De azt mondja az ége, hogy Isten még ettől nagyobb, sokkal nagyobb Isten. Nézzünk ma fel együtt, mint Isten népe a megfeszített Krisztusra. Nézzünk fel rá. Pál úgy prédikál róla, aki ember és Isten. Ő az, aki tökéletes, egyszeri, engesztelő áldozat. Ő az, aki feltámadt és legyőzte a halált. Ő az, aki az igazságába akar téged és engem és minket együtt öltöztetni. Krisztus igazságába, mert Krisztus megtette. És ami itt van szintén a görög nyelv gazdagságában, azt mondja itt Pál, már teljesen elvégezte. Teljesen elvégezte a keresztre a mi megváltásunkat, a te megváltásodat, teljesen, tökéletesen. Nem kell hozzá tenned semmit. Csak nézd fel rá, és lásd meg azt, amit Ézsaiás olyan szépen megfogalmazott. Fájdalmak férfia, a mi, és én behelyettesítettem, úgy imádkoztam, házi csoportanyámba küldtem ezt ki, az én betegségemet. Hordozta, viselte, az én fájdalmamat hordozta. Az én vétkeim miatt kapott sebeket. Lássuk meg ma így őt, hogy ő azért függött a kereszten, hogy nekem szabadulás, nekünk Isten népének, szabadulás, gyógyulás, békességünk legyen. Amikor felnézünk a keresztre, a lelki szemeinkkel, ugye hová megy a szemünk, akkor hallhatjuk, ahogy Jézus azt mondja, én mindezt értettettem, annyira szeretlek, annyira értékesnek látlak, annyira megértelek, annyira együtt érzek veled, annyira biztonságban, az ölelő karjaimba akarlak tudni. És sorolhatjuk még tovább. Elvégeztetett. Krisztus meghalt. Egyszer is tökéletesen véghez vitte a helyettes áldozatot. Bevégezte. Értem, érted. Feszítetett meg. Érted, helyetted, miattad. Értem, helyettem és miattam. Vállalta a kereszthalált. Benne van a mi gyógyulásunk, szabadításunk, örök életünk. Bevégezte, elvégeztetett. Ragadjuk meg hittel, és erősödjünk meg, ami Krisztusunk ismeretében ma is. Amen. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy bár több mint 2000 éve történt, de ma is igaz, ma is valóságos, ma is ereje van annak, ami a kereszten történt. Habár nem lehettünk ott fizikailag, de a lelki szemeinkkel, a szívünk szemével mégis megláthattuk, megláthatjuk újra és újra a te áldozatodat, ahogy Pál is hirdette a megfeszített Krisztust. Ma is megláthattuk, megláthatjuk. Köszönjük, hogy ami neked halált hozott, az nekünk életet. Tartsd ezt az igazságot elevenen a szívünkben, elevenen a lelkünkben, elevenen az értelmünkben. Szentlélek, pecsételd el a szívünkben ma most itt mindannyiunknak először vagy újra, ami a kereszten történt, az értünk, helyettünk és miattunk történt. Ennek a gazdagságát, ennek az igazságát vidd tovább a mi szívünkbe. Bontakoztass ki bennünk, mert azt mondta a te ígéd, hogy te olyan Isten vagy, aki adsz, aki folyamatosan nyújtod és adod a te élő lelkedet. Ez az igazság, hogy te egy meggazdagító Istenünk vagy azzal, hogy folyamatosan elérsz és jössz felénk, és nem akármit, önmagadat, a te szent lelkedet kínálod nekünk. Kérünk téged, hogy adj nekünk alázatot, bátorságot, hitet, hogy először vagy újra elfogadjuk a te élő lelkednek a valóságát, hogy te bennünk akarsz élni, a te lelked templomává akarod tenni az életünket. Jöjj, Szentlélek, és tölts be bennünket. Jöjj is, tedd a mi életünket az élet hordozóivá, Krisztus életének a hordozóivá. Kérünk téged, hogy bocsáss meg mindazt, amit elkövettünk ellened. Bocsáss meg, amikor nem a te keresztedben találtuk meg a gyógyítást, a fájdalmainkra az orvosságot, hanem magunk akartuk magunkat gyógyítani. Bocsáss meg, amikor bálványokhoz nyúltunk a te keresztet helyett, legyen az bármi. S hívunk téged, hogy vonj magadhoz közel, járd át a szívünket, az életünket. Valóban teremts tiszta szívet bennünk. Megragadjuk az igazságot, az utat, az életet, magát Jézus Krisztust. És így kiáltunk és könyörgünk a gyülekezetünkért, a lakótelepünkért, a városunkért, az országunkért, a gyászolókért, a betegséggel küzdőkért, azokért, akik hazugságban élnek, azokért, akik távol vannak tőled. Érd el őket, Szentlélek Isten. Hadd legyünk a te kezeid ebben, a te szemeid, a te lábaid, és merjünk szólni a te szavadat, a te ígédet, mint a te gyermekeid, akiket kihoztál a rabságainkból, a hazugságainkból, a megkötözöttségeinkből. Légy áldott ezért, és folytasd ezt a munkádat velünk, bennünk, közöttünk, és taníts bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.